Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kulcsár Edit dramaturggal Prontvai Vera beszélget.
Először arra a kérdésre válaszoljon nekem, hogy milyen személyiségnek tartja önmagát. Hogyha így kicsit elhatárolódik önmagától, akkor mit lát?
Én azt mondom, hogy egy egész életen át egy kereső személyiségnek érzem magam. Abban a tekintetben is, hogy mindig én úgy emlékszem ifjúkoromtól kezdve az önmagam megfejtése, az élet célom, vagy az életem értelmének a keresése, hogy miért ilyen vagyok, hogy használhatok, vagy visszatekintve később az életemre, miért éppen ezt az utat jártam be. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert mindig úgy éreztem az életem különböző pillanataiban, hogy jó utat jártam be, hogy helyes úton járok, tehát mindig inkább arra éreztem késztetést, hogy megfejtsem az utamat, megfejtsem azt, hogy mi a hivatásom, hogy miért vagyok pont ilyen, ezzel mit használhatok. Tulajdonképpen mit közvetítek? Tehát úgy is fogalmazhatnám meg, talán ide kellene eljutni, hogy nagyon sokszor az életemben éreztem azt, hogy egyfajta közvetítő vagyok. Hogy talán én nem a csúcson kell legyek annak, aki kint van a színpadon, és megmutatja magát, hanem talán az, aki a gondolatok és az emberek között közvetítek, vagy összekötök embereket. Talán a kereső és a közvetítő között valahol.
Miért fontos ez a hivatás, hogy összekötni az embereket egymással, akár egy ilyen dramaturgi szerepkörben?
Pontosan a dramaturgi szerep erről szól, tehát úgymond tudtam dönteni egy bizonyos pillanatban, hogy nem a színpad való nekem, megadatott az, hogy színpadon is álljak, egy számomra nagyon kedves társasággal, közösséggel, és fontos dolgokat hoztunk létre, de egy bizonyos pillanatban dönteni kellett, hogy a színpadon állok-e, vagy a háttérben, tehát, hogy annak a kitalálásában, hogy mi kerüljön a színpadra, hogyan kerüljön, és mindent segíteni azt, hogy hogyan jusson el. Ez egy alapállapot, ez egyfajta, hogy mondjam, nyughatatlanság, kíváncsiság, megismerési vágy, és akkor ennek a közvetítése. Ha arra gondolok, hogy óvodás koromtól kezdve szerettem kiállni, verseket mondani, a vers az egyik kifejezési formám volt nagyon sokáig, mondhatni addig, amíg be nem álltam a profi színházba, és akkor ott volt a háttérbe, a dramaturgi szerepbe beálltam, és azt mondtam, a színésznek kell a színpadon lenni, de addig mindig késztetést, vágyat éreztem arra, hogy azokat az élményeket, amiket én felfedeztem könyvekben, versekben, belém ragadtak a versek, azokat én át akarom adni, ez az átadás. És nagyon szerettem volna ezeket megosztani. Tehát ez egy ilyen alap ösztön, hogy megosztani, átadni, megosztani azt az örömet, amivel én találkoztam, amikor ezekkel a gondolatokat megismertem.
Milyen út vezette el a színházig?
Úgy is mondhatnám, hogy egyenes, és pont úgy volt jó, ahogy volt, pedig egy nagy kanyarral jutottam el a színházba. Az biztos, hogy gyerekkoromtól kezdve minden olyan dologban részt vettem, ami a színházhoz vezet, és a szülővárosomban, Szatmárnémetiben a színház az egyik kedvenc helyem volt. Tehát volt, hogy nem akartam onnan hazamenni. Tehát ez az érzés megvolt. De én a 80-as évek elején érettségiztem Romániában. Ez a Ceausescu korszaknak az utolsó időszaka. Akkor, bár nagyon vergődtem, és nagyon szerettem volna valamilyen humán beállítottságú pályát választani, de ha én ezt magyar nyelven szerettem volna tenni, erre nagyon szűk lehetőség volt, és el kellett fogadjam a szüleim tanácsát, hogy ha én szeretnék diplomásként élni, akkor kénytelen vagyok reál pályára menni. Úgyhogy én építészmérnökként végeztem először, de milyen az élet? Temesváron, ezen az építészmérnöki karon, és mind a mellett a többi reál karokon olyan emberekkel találkoztam, akikkel már ott és akkor színházat csináltunk, ez Temesváron a Tália Diáksz játszó csoport volt, és abból nőtt ki az a közösség, ami számomra az Origo, és nagyon fontos, ez a Gyergyó Szentmiklósi figura, stúdiószínháznak a, úgymond, a megalapítása, a megszülése, amit mi, az a csapat, akik oda sereglettünk, mert én is bevallom, hogy miután elvégeztem az egyetemet már 2 éve, akkor a barátaim Bocsárdi László és felesége ott ezt a csapatot működtették. Úgy éreztem, hogy ennek van értelme, tehát úgy választottam a munkahelyet, hogy ott lehessek velük. Tehát nem volt kitérő a mérnöki kar. Szépen lassan eljutatott azokhoz az élményekhez, természetesen kerestem is őket, és elvezetett azon az úton, ahol úgymond megalapoztam azt, hogy én színházban szeretnék élni, színházzal foglalkozni. Lehetőségem erre a rendszerváltás után volt, akkor beiratkoztam dramaturgiára, Kolozsvára, és közben már az addigi figurás előadásaink, tevékenységünk alapján már ismertek a színházi világban, és a szülővárosom színházában is állást ajánlottak. Úgyhogy az út egyenes volt, úgy is, ha görbe.
Kap-e arról visszajelzéseket, hogy azok a gondolatok, amelyeknek a közvetítésében segít a munkája kapcsán, azok más embereknek a lelkét megérintik, és utána egy picit máshogy gondolkodnak egy-egy kérdésről.
Hiszek abban, folyamatosan hiszek abban, hogy mindazt, amit színpadon megjelenítünk, reményeink szerint a lelkekben visszhangoznak. Tulajdonképpen a legjobb előadások azok, amikor úgy érzi a néző, hogy a lelkében megérinti. De visszatérnék egy élményre. És ez nem pontosan színház volt, hanem Szatmár Németiben a színház, mint kulturális intézmény, sok mindennek a központja, tehát, hogy ott együttműködünk iskolákkal, egyházakkal. Olyan természetes átjárás van, hogy részt veszünk egymás dolgaiban, rendezvényeiben. És többek között egy jótékonysági esten volt egy különleges érzésem, ez egy református kollégium felépítése javára. Tulajdonképpen én vállalkoztam ennek az estnek a megszervezésére, és mikor elindultunk ennek az ötlettel, hogy próbáljuk meg a színházban, hazahívunk olyan művészeket, akik kötődnek a szülővárosukhoz, és ez hosszú hónapok munkája, egyre nagyobb lett a csapat, és elérkeztünk arra a pillanathoz, amikor tele volt a terem, ott álltak a színpadon azok az emberek, akik visszatértek szívesen segíteni a szülővárosukba, és én ott álltam a teremnek a végében. Nagyon gyönyörű szép pillanatok voltak, és éreztem, hogy a teremben lévők és a színpadon lévők között valahogy megszületik a szeretet, tehát az, hogy egyik ad, a másik is segíteni próbált, együtt vannak, és valami áramkör megszületik, és valami nagy érzések megszületnek. És én álltam a teremnek egy kis sarkában, már nem is volt hely, ahova leülni, és olyan kicsinek éreztem magam, és olyan hatalmas volt ennek a súlya, hogy Uramisten, elindultunk egy kis fonalon, és dolgoztunk, és tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy hiszünk abban a célban, és milyen nagy dolgok tudnak, milyen csodák tudnak ebből megszületni. És szerintem a színházi előadás létrehozásának a folyamatában is valahogy ezt hajszoljuk, ezt az érzést, hogy mi apró kis lények ebben a nagy egészben, hogy tudjuk hozzásegíteni magunkat, egy közösséget, akár ott az előadáson ülő emberek közösségét, hogy megszülessenek ilyen megtisztító érzések.
Azért érdekes, amit mond itt a szeretet, közösség és az egység kapcsán, mert hogyha most megnézzük a Nemzeti Színháznak az irányvonalát, akkor szinte majdnem minden előadás erről szól, a szeretetről, az egységről, a közösségről. Miért lehet ez az önök számára fontos, és mennyire nyitott erre a közönség?
Úgy érzem, hogy egyre nyitottabb a közönség, és azt mondom, hogy örülnöm kell, hogy mindezt nem csinadrattával érjük el, hanem szépen, lassan, bizonyságtevéssel, vagy mondjuk úgy, hogy bejönnek az emberek, tapasztalatokat szereznek, és annak alapján tovább mondják, visszajönnek, és nem a mai nagy reklámvilágban nem különleges mahinációkkal élünk. Bár sokszor elgondolkozunk és vágyunk rá, hogy Uramisten, nagyobb hírt kellene verni, de nagyon sok szép visszajelzést kapunk. És azt hiszem, hogy megtaláltuk azokat a különleges, ha bár aprónak tűnő, de egyre jobban bejáratott formákat, amivel a gondolatainkat meg tudjuk osztani, mint például emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt kitaláltuk azt, hogy ráhangulók vannak, vagy közönség találkozók, és ahogy látom, ezek már annyira rendszeresek, annyira igényelik a nézők, tehát sokszor éppen vasárnap én a Csongor és Tünde előadás előtt 2 órakor kellett egy ráhangulót tartsak az előadás, és mondtam a kollégáimra, senki nem fog jönni, hát vasárnap 2 órakor, 3 órától volt az előadás, mindig előadás előtt 1 órában. És bizony 50 kíváncsi ember ült ott, kérdéseket hoztak, látszott, hogy készültek is rá, mert volt valami, ami őket izgatta, és gondolták, hogy mi már tudjuk, mert keresztül mentünk a dolgon, tehát egy úriember olyan kérdést tett fel, ami azzal volt kapcsolatos, hogy egy amatőr előadásban nem tudott valamit megoldani, tehát sikerült ezeket a direkt kapcsolatteremtési formákat megtalálnunk, amivel eljut az emberekhez a szándékunk. Lehet, hogy nem óriás plakátjaink vannak, lehet, hogy nem vagyunk eleget jelen olyan média felületeken, amik divatosak, de lehet, hogy ezzel az apró munkával talán mélyebbre jutunk, vagy legalábbis reménykedünk ebben, és dolgozunk ezért.
A bizonságtétel kifejezést használta a hivatása a munkája során. Miért fontos mondjuk a Nemzeti Színház Társulatának az, hogy ilyen tanúságtevőként álljon a világ elé? Egy olyan értékrendben, amire lehet, hogy a mai társadalom vágyik, de azért még nem tart teljesen ott.
Éppen gondolkoztam, amikor azzal szólított meg, hogy beszélgessünk életútról, vagy célról, vagy egyáltalán, hogy én magam a saját életemben mit gondolok fontosnak, és úgy végigpergettem az életemet. Ha arra gondolok, hogy én most 50 éves elmúltam, és még az én gyerekkorom a múlt században még olyan területekről indult, ahol erős közösségek voltak, lehet, hogy egy másik rendszerben, lehet, hogy nem egy ilyen szabad világban és demokráciában, vagy lehet, hogy éppen azért voltak ezek a közösségek szorosabbak, lehet, hogy nem is az internet világa volt, nem ez a ritmusú világ, de én gyermekként kaptam egy hatalmas magabiztosságot abból, hogy egy szoros családi kötelékből, egy nagyon jó iskolai közösségből volt egy hovatartozás érzésem a szülőföldemen is. Ezek mind olyan alapot adtak, amivel, ha bár változik a világ, de meg tudok állni a lábamon. És a mai világban, ha bár ezek a közösségek sokkal kisebbek, tehát, hogy a demokrácia nyilván, hogy a választás lehetőségét megadja, tehát az emberek nem nagy közösségbe szerveződnek, hanem kisebb közösségbe, de azért párhuzamosan ez a vágy a harmónia megtalálására, a belső értékek megtalálására, párhuzamosan új közösségeket is teremt, tehát a régiket is éltet, és új közösségeket is teremt. Tehát valahol nyilván, hogy a Nemzeti Színház egy kiemelt helyzetben van, és lehetőségei vannak, de nyilván, hogy ápolnia kell ezeket a vágyakat, és lehetőséget kell adni a bizonyos dolgoknak a végig gondolására. Valószínűleg mi is nap mint nap keressük mindazt, hogy lehetne megfogalmazni, újrafogalmazni a lelkekben, az intézménynek a célját, a létét, de hát tulajdonképpen csak azt tudjuk letenni, ahogy mi látjuk a világot. Szeretnénk azt, hogy minél többen megtaláljanak ebben valami hozzájuk közelállót.
A Csongor és Tünde hogy illeszkedik ebbe a képbe?
Ezt mondhatni, hogy a magyar drámairodalomnak az alapművei mindenképpen feladat színpadra vinni. Természetesen nem csak a Nemzeti Színházban, de hát a Nemzeti Színházban ez alapfeladat. Alapfeladat az, hogy úgy fogalmazzuk színpadra, hogy az mindenki számára átélhetővé váljon. Sokat foglalkoztam én is azzal, és meg is ijesztettem Vidnyánszky Attilát, gyűjtöttem neki anyagokat a Csongor és Tünde előadás történetéről, hogy sokáig elég nehezen jutott el a közönséghez ez a Csongor és Tündének ez a totális üzenete, és egy ideig nem igazán tudták úgy színpadra állítani, és mondta is nekem, hogy hát miért hozod ide nekem elé, úgyis nagyon nagy feladat, de azt hiszem, hogy végül egy olyan formát is sikerült találni, és végül sikerült együtt utaznunk ezzel az ifjú emberrel, aki Vörös Marti volt, amikor a Csongor és Tündét megírta 26 éves korában. Még az is eszembe jutott, hogyha visszagondolok a magam 20-as éveire, vagy a magam fiatal éveire, talán ahogy Vörös Marti is, tehát akkor valahogy úgy érezzük, hogy miénk az egész világ, és egybe látunk mindent, és mindent tudunk a világról. Vörös Marti is azt hiszem, hogy a Csongor és Tündében ezt írta meg, hogy a földön kell a mennyet keresni, igaz? Tehát, hogy felteszi a nagy kérdést, hogy hol a boldogság, és végül visszatér a földre, és azt mondja, hogy itt kell beteljesíteni, és itt kell megtalálni.
Hogyan jelenik ez meg az előadásban?
Hát a történetben jelenik meg, sokféleképpen. Éppen amikor ráhangoló van, akkor azt mondom el, hogy ami benne van az egész történetben, hogy lehet, hogy ez a mese, ami az elején mese, és a végén úgymond a való élet kezdete, egy fiatal párnak a való életének a kezdete. Lehet, hogy az egész csak Csongor álma, Csongor, aki mindig elalszik a legfontosabb pillanatban, vagy lehet, hogy ez a történet tulajdonképpen egy ember egész élete. Elindul a fiatal Csongor, keresi tündéjét, boldogságát, élete célját, értelmét, végigjárja az életét, és lehet, hogy amikor felismeri, hogy mi volt az életében az igazi harmónia, az igazi szeretet, az igazi boldogság, az az élet vége. Tehát lehet, hogy a Csongor és Tünde úgy is elő lehetne adni, hogy a Csongor és Tünde utolsó jelenete az egy öreg pár, akik akkor értik meg, hogy végigküzdöttünk egy életet, kerestük egymást, elveszítettük egymást, de ez az életnek az értelme. Tulajdonképpen úgy kellett ezt eljátszani, hogy minden egyszerre benne legyen. Hát elárulom, aki megnézi az előadást, hogy itt megvannak a díszletben a világmindenség, tehát pokol, föld, menny, egyszerre látjuk ezt, és igazából nem a kulisszákból jönnek ki be a színészek, hanem mindig körbejárnak. Tehát ahogy az életünkben minden körbejár, ahogy az évek, az évszakok, tehát az élet teljessége. Ez a kozmikus nap, ahogy mondják, hogy éjféltől éjfélig játszódik a színdarabnak a története, de ez egy kozmikus nap, ami lehet akár egy pillanat, vagy lehet akár egy élet. Ezt ezzel a forgással, ezzel a körforgással, ahogy közelednek, távolodnak egymástól a szereplők, vagy lent vannak, vagy fent vannak, vagy egyszerre vannak ott, ezzel a színpadi eszközzel próbálta a rendező kifejezni.
Emlékszik-e az életéből egy olyan pillanatra vagy felismerésre, amikor rádöbbent a Csongor és Tünde igazságára, hogy a boldogságot azt itt kell a körülöttem lévő emberek környezetében megélni, és nem valami elvont dologtól kell azt várni?
Ez egy nem is pillanat, hanem keresés. Én örülök, hogy mindig megtalálom azokat a formákat, ahol kicsit közelebb kerülhetek, mondjuk úgy, hogy a mennyhez, vagy azokhoz a segítő erőkhöz, amik segítenek tovább töltekezni, és tovább menni az életben. Ez sokféle formában megtörténik. Volt, amikor a Caminót jártam, és szenzációsan éreztem magam. Igen, nem, azóta nem tudom levenni. Itt rámutatott a nyakamban erre a kajlóra, nem tudom levenni azóta a nyakamból, és semmi más nem tudok, és ehhez nincsenek semmilyen misztikus magyarázataim. Én rendkívül jól éreztem magam azon az úton, és nagyon örülök, hogy sokan járták azt
el?
Az utat. Vágytam rá. Ennyit tudok mondani erről, hogy vágytam rá, amióta megismertem ezt a lehetőséget, és én olyan első napjától kezdve az útnak én kiegyensúlyozott voltam, védve éreztem magam. Az út közben tulajdonképpen maga az út volt a csoda. Olyan azóta is számomra világító alapigazságok jöttek elébem. Azok ott voltak. Megtapasztaltam őket, eszembe jutottak, felismertem őket, tehát, hogy nem misztikus csodája van ennek a dolognak, hanem valóban valahogy, mintha az élet alapjait tapasztalná meg az ember egy ilyen út során. Nagyon sokszor úgy érzem, amikor az életben nem igazán, nem hogy eltéved az ember, de nem érzi, hogy az útnak melyik pontján van. Meddig kell még kitartani, meddig kell még befektetni, hogy aztán megkapjunk esetleg valamilyen irányítást, vagy útmutatást, vagy beérjen a gyümölcs, akkor én keresem ezeket a formákat, hogy közelebb kerüljek természethez, olyan rétegekhez, ahol magamra találhatok, ahol útmutatást találhatok.
Megváltozott a zarándoklat után az élete?
nagyon nehéz erre válaszolni. Egy örökké világító élmény bennem, akármikor mesélek róla, tele vagyok energiával, fénnyel, hogy így mondjam. Nem azt vártam, és nem szabad azt várni, hogy valami más történik. Tehát, hogy a magunkban lévő fényt, energiát kell előkeresni egy ilyen út során, és nem külsődleges dolgoknak a megváltozását. Rajtam külsődlegesen semmi se változott, belül változott. Vagyis belülről tudtam előbányászni valami olyan mélyet, ami hozzátartozik ahhoz, hogy tovább tudjam az életemet élni.
A Szentírással mikor találkozott először az élete folyamán?
Természetesen gyermekkoromban, nem is tudom igazán megmondani, hogy mikor tanított meg édesanyám nekem imádságokat, erre úgy nem emlékszem, mert egyszer csak tudtam bizonyos dolgokat. Hozzáteszem, hogy pedagógus családból származom, és egy olyan rendszerben éltem a gyerekkoromat, amikor nem igazán támogatták ezt, és hiába volt az én iskolámmal szemben a református templom, azért az nem volt megengedett, hogy olyan intenzíven műveljük ezt. Nekem igazából talán a nagyszüleimnél töltött falun gyerekkorok azok, amik inkább ezt jelentették. Ebből kifolyólag úgymond magamnak kellett megkeresni ezt a kapcsolatot. És igen, ez nekem nagyon nagy élmény volt, hogy sokszor volt, hogy valamiről írtam, és ha annak mottót vagy címet kellett keresni, az az érdekes, hogy bárhol üti fel az ember a Szentírás, mindig talál valami útmutatót, valamit, ami segíti.
Melyik a kedvenc mondata a Szentírásból?
Azért hallgattam el, mert van bennem egy kis bizonytalanság, bár én úgy gondolom, hogy ez az a mondat, ami számomra nagyon fontos, ami számomra az origó, a vagyok, aki vagyok. Nem tudom, hogy mennyire nagy képűség erről így beszélni, de úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy felismerjük magunkban azt a lényeget, amihez mindig igazodni lehet. Tehát azért gondolom, hogy ez lenne számomra, ami talán bármikor, bárhol eszembe jut, vagy amire támaszkodni tudok.
Tud arra egy konkrét példát mondani, hogy mikor ismerte fel magában ezt a lényeget, ami elkerülhetetlen?
Olyat is. Természetesen az embernek most már én így 50 év után már szakaszokat látok az életemben. Hála jó Istennek a fiatalkor az egy tudatlan száguldás és állapot, és a tudatosodás később jön. Igen, vannak az embernek az életében olyan pillanatok, én egy dobogókői sétára emlékszem, ahol érdekes, hogy tulajdonképpen ennyi kell az embernek, hogy úgy esik a napfény. Tehát, hogy ott van, természetben van, akkor én egy elvonuláson voltam ott a Mamréza központban, a jezsuita központban, egy párnapos elvonuláson. Nyilván kellett hozzá az a pár nap magány, egyedüllét, kitisztulás a világ mindenféle ránk rakódott dolgaitól, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor az erdőben sétálva akár a napfény az egy felismerést, egy érzést, egy felemelő érzést létre tud hozni.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Kulcsár Edit dramaturggal Prontvai Vera beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu